akkor a szavakon fordítást nézünk. Sírázsovácsa!
Sírázsovácsa!
Parikshit király mondta.
Parikshit király mondta.
Manvantarésu!
Manvantarésu!
Minden egyes man uralkodása alatt.
Minden egyes man uralkodása alatt.
Bhagavan!
Bhagavan!
Ó nagy bölcs!
Ó nagy bölcs!
Yathá!
Yathá!
Ahogy!
Ahogy!
Manu ádaja!
Manu ádaja!
Manuk és mások!
Manuk és mások!
Tú!
Tú!
De!
De!
Imé!
Imé!
Ezek!
Ezek!
Yasmin!
Yasmin!
Amiben!
Amiben!
Karmani!
Karmani!
Cselekedetek!
Cselekedetek!
Jé!
Jé!
Akik!
Akik!
Jéna!
Jéna!
Akik által!
Akik által!
Nyugtá!
Nyugtá!
Kijelölt!
Kijelölt!
Tat!
Tat!
Az!
Az!
Vadaszva!
Vadaszva!
Kérlek beszélünk!
Kérlek beszélünk!
Né!
Né!
Nekem!
Nekem!
Szöprópát fordítása. Parikshit Maharács így kérdezett. Ó, fenséges Sukadev Gószvámi! Kérlek, mondd el nekem, hogyan végzik Manu és mások az egyes manvantarákban a kötelességeiket, és kinek a parancsára cselekszenek? Annak is Parikshit Maharács így kérdezett.
Parikshit Maharács így kérdezett.
Ófenséges Sukadev Gószvámi.
Ófenséges Sukadev Gószvámi.
Kérlek, mondd el nekem.
Kérlek, mondd el nekem.
Hogyan végzik Manu?
Hogyan végzik Manu?
És mások?
És mások?
Az egyes manvantarákban.
Az egyes manvantarákban.
A kötelességeiket.
A kötelességeiket.
És kinek a parancsára cselekszem?
És kinek a parancsára cselekszem?
Isteni kenyelmesére Prabhupád nem tudott magyarázatot ehhez a vershez. Úgyhogy tovább haladunk, tovább két verset olvasok fel. Síri Síri Kuvácsa!
Síri Síri Kuvácsa!
Ez nehéz lesz egyébként, nem akarjátok csinálni, csak ide. Egyszerűen csak én olvasok most. Síri Síri Kuvácsa! Manavo Manuputrascha! Munayascha Mahipate! Indrászura Ganáscsajva! Szarvé Purusa Sászaná. Sukadev Gószvámi így szólt. Ó király! A manukat, manu fiait, a nagy bölcseket, az indrákat és a félisteneket, mind az istenség legfelsőbb személyisége különféle inkarnáció jelöli ki, például Yajna. Yajnáda jó jákatitá, Purusasya, Tanavó Nripa, Manav áda jó jagad játrám, Nayant Ábhi Csódita. Ó király, már beszéltem neked az Úr különféle inkarnációiról, köztük Yajnáról is. Ezek az inkarnációk választják ki a manukat, és a többiek, akik aztán az ő utasításuk, alapján irányítják az univerzumot. Ő isteni kenyelme, Észik Aktivinat és Számi Silapropád magyarázata. A manuk az istenség legfelsőbb személyisége, különféle inkarnációinak parancsait hajtják végre. És akkor arra gondoltam, hogy inkább arra élezném ki a leckét, hogy azt próbálom nektek átadni, lenne egy ilyen menetek, hogy pár dolgot mondanék magunkról, és akkor utána beszélnénk arról, hogy hogyan történik itt az irányítás, kinek a kerjéből irányítanak ezek a személyek igazából, hogy le van jövőt a bevezetésből is. Utána pedig egy kicsit rátérnénk arra, hogy milyen csodálatos irányításra támul, mi valójában is kombakták. Úgyhogy ezt így elfogadjátok tőlem. És akkor hát ahogy itt a bevezetés is mondja, ugye Manu, kívül igazából, mert nem sokat tudunk róla. Manu, ő igazából az emberiség atya. Ő az a személy, aki felfrissít ugye a vallás elveit, neki ez a szolgálata. És hát Bromának egy napjában, pontosabban egy ilyen fél napjában, egy 12 órájában, ugye van 14 Manu. Most jelen pillanatban a 7. Manunál tartunk, akinek a neve Vajvásvata Manu. Ő Vivasvanának, a napistennek a fia. És ahogy tudhatjuk, a Bhagavad Gita 4. fejezet első énekéből, ugye egy parampara láncolatnak a tagja. Tehát, hogy Krisna elmondta napistennek, hogy a Vivasvanának a Bhagavad Gita-t, körülbelül 2 millió 5 000 évvel ezelőtt, ez is itt a Bhagavad Gita-ban volt leírva. És akkor ő pedig továbbadta, hogy a fiának Vajvásvata Manunak, aki később Iksvát kutattatta. Tehát igazából nem csak egy törvényismerő személy, hanem egy olyan személy, aki igazából nagyon képesített a lelki tudás szintjén is. És hát az ő feladata az, hogy megszilárdítsa a vallás elveit. Ugye, mivel hosszabb ideig él, mint az alsó régióknak a pusztulása, így sokszor tapasztalja azt, hogy akkor a tudás, amit átadott, az eltűnik, és amikor ugye jön egy teremtés, amikor itt rendeződnek a dolgok, akkor igazából felfrissíti a vallásos elveket. És akkor neki ez a feladata, aztán nyilván ott vannak a gyermekei, még annyit kell tudni Manuról, annyit kell tudni, hogy ugyan a napistennek a fia, amit beszéltünk, és Yamának, azaz Yamarajnak, és Yamunadevinek a testvére. Micsoda család, nem? Ez nem is mindig a nagyban. És akkor így ez is mutatja, hogy milyen képesített személy. Nagyon csodálatos komoly tudással rendelkező személy. És akkor nyilván az a könyv, ami alapján, amit átad nekünk, ez a tudás, az ugye a könyvben van foglalva, ez a Manu Samhita. Ez a Manu Samhita, ez igazából túl sokat én sem tudok róla, próbáltam úgy kérdezéskedni. De nem volt túl sok időm erre, úgyhogy ezért elnézéseteket kérem, hogy nem szántam túl sok időt erre. Manu Samhita igazából az a törvénykönyv, ami igazából a védikus tudást gyakorlatba ülteti. Tehát, hogy hogyan, vagyis a vallásos elveket. Hogyan kell viselkednünk, mit kell tennünk, és nem csak, hogy mit kell tennünk, hanem annak mi lesz az eredménye, hogyha azt tesszük, amit teszünk, vagy hogyha nem tesszük, amit tenni kell. És akkor azt mondják, hogy a Manu Samhita a védikus írások közül a legvitatottabb, legtöbbet dizelve kritizált ilyen védikus írás. Mert ugye nem mindenki szereti hallani, hogy értettének az eredményét. Még a gyümölcsök azok beleférnek, de amikor arról van szó, hogy a fenyőre fognak koppintani, vagy esetleg negatív visszahatások érnek minket, ha nem végezzük megfelelő kötelességeket, az már nem minden hivatkozó számára a kedvező hangvibráció. És akkor hát nagyjából ennyit gondoltam Manuról, tehát hogy akkor ő az, aki a Manu Samhitát adja nekünk, ő az, aki ezeket a vallásos és hiteles forrásból származó elveket átadja, hogy akkor ezt is tudjuk, hogy ezek Krisnától jönnek, és itt vannak a gyermekei, Indrával és a félistenekkel együtt, akkor igazából az egész univerzumot ő irányítja. És akkor ugye az irányítókról beszélünk, az univerzumban rengeteg irányító van. Vannak félistenek, vannak, vagy csak ezért kicsiben, ugye vannak osztályvezetők, vannak igazgatók, vannak elnökök, királyok, és vannak uralkodó félistenei a bolygóknak, és nagyon sok irányító van egészen az univerzumon, és a Brahmái, akik már a Bhagaván címszóval is kiszoktak tüntetni, mint a Srimad Bhagavatam oldalai. És ezek a személyek igazából csodálatosak, de ha megnézzük, akkor nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy érthetjük azt, hogy ez a hatalom, ez a tudás, ez a képesség, amivel igazából ők rendelkeznek, amivel ők irányítják a világot, ez igazából mind a Svayam Bhagavantól, Sri Krishnától származik. És ugye itt a magyarázatban nem volt nehéz kitalálni a magyarázat témáját, mert ugye azt mondja, ennyi volt a magyarázat, hogy a Manuk az istenség legfelsőbb személyisége, különféle inkarnációk parancsait hajtják végre. Tehát igazából ők olyan személyek, hogy tökéletesen megértették azt, hogy kinek a parancsait kell végrehajtani. És akkor ugye beszéltünk arról, hogy Brahmát is illetik ezzel a Bhagaván kifejezéssel, egy ilyen irányító, egy ilyen felső személy. Nárad Mundira is szokták használni. És akkor utána néztem egy kicsit a dolognak, és itt a Jiva Goswami a Bhagavad Sandarbhában így határozza a Bhagaván szót, hogy Bha, ezt három részre osztja. A Bha az azt jelenti, hogy fenntartó vagy védelmező. A Ga az vezető vagy mozgásban tartóra utal, és a Vá az pedig az, hogy aki lakik. Mert hogy igazából minden élőlény Krisnában lakik. És ugye ő ott lakik minden élőlény szívében. És hát így határozzák meg a Bhagaván szót, tehát egy elég komplex dolog. De ugye van Svayam Bhagaván, és ő Krisna. Ő mindennek a forrása. Az összes képességnek, és az összes tudásnak, és összes erőnek és energiának ő a nem tudom, szerintem fogja a forrása. Tőle származik minden. És amikor ezek a személyek elkezdik az univerzum irányítását, akkor ahhoz, hogy minden tökéletesen és pontosan történjen, ahhoz nekik menedéket kell venni Krisnának. Ez ugye szépen hangzik, de gondolhatjuk, hogy jó, hát én nem vagyok egy Manu, én nem vagyok egy Brahma, én nem vagyok senki, akkor most miért fontosak nekem ezek a dolgok? De az a csodálatos, és Srimad Bhágavatamban, hogy tudjuk úgy olvasni, hogy az elveket átültetjük ilyen mikroszintre, saját életünkbe. Hogyha megértjük azt, hogy ezek a személyek, akik igazából sokkal intelligensebbek, mint az átlagos élőlények, ha megértjük azt, hogy ezek a személyek sokkal jámborabbak, mint az átlagos élőlények, akkor meg tudjuk érteni azt is, hogy akit ők követnek, és akinek menedéket vesznek, az biztosan egy jó választás. És akkor nekünk is Bhagavan Sri Krisnánál kell menedéket vennünk. És megérthetjük azt, hogy ha ők nem tudnak Krisna nélkül működni eredményesen, akkor igazából nekünk sincs esélyünk arra, hogy eredményesen működjünk Krisna nélkül. Ebből megérthetjük azt, hogy ha pozitív eredményt akarunk, akár anyagi, akár lelki szinten, akkor Sri Krisnánál kell menedéket keresnünk. Mert ő az, aki ellát minket mindennel, amire szükségünk van ahhoz, hogy eredményes szolgálatot tudjunk végezni, jó férjek lehessünk, jó diákok lehessünk, jó szankirtanosok lehessünk. Igazából mindentől van. Tud leszármazik a képesség, ugye? Azt mondja Bhagavad Gita-ban Krisna, hogy a hamszarva szélt, hogy is van. Kászolom abszokon tél, prabászmis is iszonyra jó, pranavaszarva védésű, Ramaképurusom és Sabda. Igen, Sabda képurusom és tehát hogy ő az emberi képesség. És ugye, ezt mondja Bhagavad Gita-ban is az Úr. És akkor ahhoz, hogy képesek legyünk bármit csinálni, az kapnunk kell az Úr kegyét. De ahhoz, hogy egy olyan eredményt kapjunk, ami megfelelő számunkra és mindenki számára, ahhoz viszont megfelelően kell viszonyulnunk az Úrhoz, hogy ne csak kegyet kapjunk, mert sokszor a kegy nem úgy érkezik, hogy mi ezt itt szeretnénk megkapni, mert egy elképzelésünk, hogy hogyan fogjuk élvezni az anyagi világot. És bocsánat, kedves, hogy egy kicsit lentebb húzná a rólunk, mert Prabhupádnak a személyem is utána elnézést. És akkor csak az, hogy sokszor nem úgy érkezik a kegy, ahogy mi szeretnénk. De ahhoz, hogy egy jó irányba tartson az életünk, hogy akkor az menedéket kell vennünk Krisnánál. Tehát, hogyha kedvező eredményt akarunk, akkor csak veszünk ezeknek a nagy személyiségnek a példáját, és akkor mi is őket követjük. De hogyan gondolkozik egy bakta? Mi azt tanuljuk, hogy próbáljunk meg, ugye már hogyan tudjuk mi Krisnát, a nagy személyiséget követni. Úgyhogy tanulmányozzuk a szentírásokat. Hogy tanulmányozzuk az irodalmat, amit Srila Prabhupád hagyományozott ránk, hogy menedéket veszünk a szenteknél, és lelki tanítomásterünknél, Szabdú Guru Sásztra. És hogyha ezt az elvet követjük, akkor igazából tudjuk ezt a úgynevezett sásztra-csaksus látásmódot kifejleszteni, amikor a sásztrák szemével látjuk a világot, és nem az elménkkel. Az átlag halandó dzsivatata, az arra a helyzetre ítéltette magát, hogy legtöbbször az elmény keresztül látja a világot. De ugye ezt megértettük, hogy ez nem tökéletes, azért mutatti is itt, mert tudjátok, hogy az elménk az nem egy jó tanácsadó, és sokszor nem is látjuk jó a dolgokat. Ugye a Srila Upanishadban, a bevezetésben mondja Srila Prabhupád, hogy ugye a feltételekhez kötött léleknek vannak hiányosságai, hogy illúzióban van, hogy tökéletlenek az érzékei, hogy hajlamos becsapni másokat, és... És akkor hát egy ilyen személyben kérdezik, hogy valóta valóta bízhatnám meg. És akkor mondja Srila Prabhupád, hogy ha meg akarjuk érteni az abszolút igazságot, akkor egy hiteles forrásból kell tudakozódnunk. Ezek a hiteles források, ezek a szentírások. Hogyha meg akarjuk érteni, hogy ki az apánk, akkor csak az anyáktól tudjuk ezt biztosan megtudni. Ez nem lehet tudakozódással, vagyis nem lehet így. Nem lehet okoskodással, vagy nem lehet kutatással megtalálni, vagy felfedezni, hanem hiteles forrás kell keresnünk. Szóval az a Guru Sásztra és Krisna egy szempontból, mert ugye ő beszél a gurun keresztül, ő beszél a szadukon keresztül is, ő nyilvánul meg a Sásztrán keresztül is. És akkor ugye példát veszünk ezekből az emberekről, és akkor megértjük azt, hogy valakit követnünk kell a legfelsőbb, az Istenség legfelsőbb személyiségét. Igen, de hogy megfelelő eredményt érjük el, és akkor ezt, hogyha tanulmányozzuk a Mahabharatát, akkor az viszonylag egy egyszerű könyvnek tűnik. Most egy barátom nem még kezdte el olvasni, és akkor olvastam a Krisna könyvet, kis filozófiát, és úgy nem egészen értettem most ezt a váltást, hogy belecsöppent egy ilyen történetbe, és akkor neki is azt javasoltam, amit én Bhaktivinoda Purnamalástól tanultam. Igazából, amikor a sásztrát olvasjuk, vagyis ezt a részét, ugye az itihászákat, akkor nem csak el kell merülnünk ezekből az izgalmas történetekbe, végre egy kis úgymond só az elmének, végre egy kis izgalom, egy kis íz, és akkor nem csak úgy a filozófia, hanem akkor tényleg ott meg kell értenünk azt, hogy nekünk ezeket az elveket, a viselkedés modelleket kell átvennünk, és megtanulnunk ezeket a személyiségektől. Ugye vannak negatív modellek, és vannak pozitív személyiségek, van a Mahabharatában és a Rámajánban. És amikor ezzel szemben olvassuk ezeket a szentírásokat, akkor meg tudjuk kapni azt a nektárt, ami igazából el van ott ültetve a sorok között. És akkor ott van például, amire gondoltam nektek egy példának hozni, a Pándaváknak az esete, hogy mennyire, mert hogy csak így a Manuszamhitával kapcsolatban, hogy akkor nekünk ezeket a vallásos részeket is kell valamilyen szinten figyelembe vennünk és követnünk. Akkor, hogy ott volt az eset, amikor ugye elhívták a Pándavákat a kockajátékra. És ugye el volt rendezve ott minden. És úgy is írva a rá, hogy igazából sejtette előre, hogy ebből nem fognak jól kijönni. De még mégis mente. És miért? Azért, mert Dhritarashtra volt a feje valami. Ott van úgy is írva a rá, képzeljétek el, aki a világnak az uralkodója, a császárra koronázták a rágyaszújárnak során, és mégis egy meghódolt személy. Mondtam, hogy várjál, én vagyok az univerzum császáros, nem megyek se, van ebben semmi játék. De mégsem mondja ezt, mert tudja, hogy ő igazából őnek egy megkódolt szolgaként kell viselkednie. Ő megértette a védikus írásokat, ő megértette Krisna vágyát. És akkor elmennek, és ugye elkezdődik a kockajáték. De ugye maga a kockajáték is már előre meg volt mondázva, mert most, ha megnézzük, akkor alapvetően úgy kell játszani, hogy két egyedül félül. Ez azt jelenti, hogy úgy lehet játszani, hogyha az egyik feltesz egy tétet, akkor a másiknak tudnia kell tartani azt a tétet. Hogyha az egyik egy olyan tétet tesz, amit a másik nem tud tartani, akkor az azt jelenti, hogy automatikusan nyert. És akkor ugye nem is úgy gondolom, hogy lejátszani Yudhisthira Maharajjal, hanem Shakuni. És hát Shakuni meg egy mesterkockajátékos volt. Tehát Yudhisthira Maharaj, mivel mindenki tudta, hogy nem túl jó szerencsejátékban, de ő mégis le kellett ülnie, mert az autoritások hívták, és ő csak egy megkódolt személy volt. Ott volt benne végig, hogy Dharma Rakshati Rakshita. Hogyha én engedelmeskedek a Dharmának, biztos, hogy jól fogok kijönni belőle. És ez a mi életünkre is vonatkozik, hogyha engedelmeskedünk a Dharmának, akkor igazából biztos, hogy jól fogunk kijönni a végén. Lehet, hogy a rövid távú eredmény az nem az kedvező, de a hosszú távú eredmény, hogy a Pándavák esetében is láthatjuk, az nagyon kedvező lesz. Aztán ugye ott van egy másik történet, ami például a Hanumánnak a története. De amikor elment Lankára, és amikor ugye megtalálták ugye Sita Devit, és akkor akkor csak tudták, hogy ott van a szigeten. Úgyhogy át kellett oda jutni, és akkor Hanuman átugrott a szigetre. És amikor beszélt Citadelével, akkor utána megtámadták a rákszuszát. És akkor hatalmas rákszusz a démonokat győzött le igazából Hanuman egy maga. És hát utána hogy hagyta, hogy elfogják. És akkor, amikor oda került Rávanané, még akkor se rettegett, mert tudta azt, hogy az ő Rámája meg fogja védeni. És azért tudott menedékben lenni, mert igazából egy meghódott személy volt ő Krisnának, az Úr Rámának az irányítás alatt. És hát akit Krisnának akar védelme, azért senki nem ölheti meg, ugye? Akit pedig Krisnának akar pusztítani, azért senki nem védelmezheti meg. Ő tudta azt, hogy az Úr Ráma el fogja pusztítani Rávanát, tehát tudta, hogy ő senki nem védelmezheti meg, és tudta azt, hogy ő pedig az Úr Ráma védelme alatt áll, tehát őt meg senki nem pusztíthatja el. Ismerte ezeket az elveket, hogy ismerte ezt, hogy tudta, hogy ez így van, és igazából nem félt. És hogy ha nézzük, hogy feljutott egész Lankás szigetét, akkor neki meg volt a képessége arra, hogy igazából az egész rákszasz hadsereget legyőzze. De mégsem tette. Ezért mert azt akarták, hogy az Úrámmal ezt a kettelést, ezt megélhesse. És akkor... aztán ott van Prahláda Maharádzs, ő is menedéket vett az Úrnál, ugye? És akkor ott volt egy hatalmas rákszasza, Hiranyakasipu, aki igazából csak a szemöldökének az egyetlen mozdulásával rettegésbe tartotta az univerzum vezető félisteneit. És Prahláda nem fél. Azért nem menedékben volt. Ő a Istenség legfelsőbb személyiség a parancsait hajtotta végre, és az ő utasításai szerint élt, és az ő örömére cselekedett. És ő is védve volt. És hogyha mi is így cselekszünk, akkor ez biztos, hogy az életünk minden pillanatában és minden pontján védelemmel leszünk, és a legjobb irányba haladunk, és a legkedvezőbb eredményt fogjuk elérni. Aztán nyilván figyelnünk kell arra, hogy a bakták, ugye elkezdjük a lelki életüket, és akkor csak nagyon lelkesek vagyunk az elején. Ugye nézzük a kis elveket, és akkor csinálunk mindent, és akkor bekövetjük a szabályokat, egyre többet értünk meg, jönnek ott a földön, nem lehet bal kézzel lenni, akkor most megyél egy múlva táplomsz, hogy nem borultál le, akkor mutatjunk, de jobb kézzel fogjuk a gyapát. És akkor vannak ilyen dolgok, amiket is szépen lassan megértünk, beültetjük az életünkbe, és egy idő után ennek az eredményeképpen, mert ugye Manuszkamitáról beszélünk, hogy arról is beszélünk is magunkról, hogy a következtében ugye követjük a dharmát, és hogyha követjük a dharmát, akkor Artha, Káma, Moksa fog érkezni az életünkbe. Azt mondja, hogy ez gazdagság, ez boldogság, és egy szempontból felszabadulás is elérhető. És akkor amikor jön a léleknek az életében ez a rész, amikor már jó szabálykövetők vagyunk, akkor igazából megnyilvánul a boldogság. És akkor én magamon vettem észre, de úgy figyelgetek néha más élőlényeket is, mivel biztos, hogy én jól látom, ezt döntsétek el magatokban. De azt vettem észre, hogy egy idő után van egy ilyen lelki kamaszkor. Amikor az ember már úgy ismeri a járást, tudja, hogy hogyan működnek a dolgok, tudja, hogy merről fúj a szél, merre jön a kert, hogy hova kell kedvesnek lenni, hol lehet egy kicsit a torzunkból szamulatot kérdezni, amit egyébként jobb lenne megszüntetni. De úgy mégis ez így megvan, és akkor ezt a kis idézőjelben átételét így ismeri az ember a dolgoknak. És akkor nagyon kell figyelnünk, hogy nem menjünk el egy rossz irányba. Mert igazából ezeket a dolgokat azért tapasztalhatjuk, mert követtük a vallásos elveket, követtük a szabályokat, és Krisna egy szempontból elégedett, mert mondja a Szentírás, hogy Smarta Vyasatatam Vishnu, Vishnarta Guna Jantuchi, Sarva Vithi Nishedasur, Etanur Eva Kinkara. Hogy minden szabályos előírás igazából azért van, hogy mi emlékezzünk Krisnára, Vishnira. És hogyha mi emlékszünk rá, akkor ő boldog lesz, és ő a mi jólétünket akarja. Ez azt jelenti, hogy kedvezőséget fog megnyilvánítani az életünkbe. De hát mit csinálni egy jó követő, egy jó szolga, egy jó barát? Az, amikor kap valamit a barátjától, akkor nem az, hogy fú, végre kaptam önt, és akkor most már nem is annyira akarok veled barátkozni. Ennek egy kicsit olyan szabadon. És akkor meg kell próbálnunk, amikor jönnek ezek az áldások, jönnek ezek a kedvességek, ezek az ajándékok, ezek a lehetőségek, akkor meg kell próbálnunk kézben tartani, és nem elfelejteni, miért jöttünk ide. Hogy miért követjük ezeket a vallásos elveket. Mi nem azért akarunk emlékezni Krisnára vagy Visnura, hogy elnyerjük tőle, amire vágyunk. Mi nem kiprédikálni, kifacsarni akarunk, hogy megfejni akarjuk őt, mint egy kihányok, bocsánat. Hanem igazából szeretetét szeretnénk elnyerni, és a bizalmát. És amikor így közelítünk felé, akkor Krisna még nagyobb bizalmat fog nekünk adni, mert az van mindenkinek a szívébe, hogy látja azt, hogy mik a mi vágyaink, de mi mégis úgy útot szeretnénk, hogy akkor kezdjük el a kapcsolatunkat. És akkor ad valamit, és akkor mi lelkesen csak úgy, hát ami kedvező az szavát, azt elfogadjuk, ami nem kedvező, azt úgy, köszönjük szépen, akkor ezt nem kérjük, de nagyon hálásak vagyunk érte. És akkor, ha ebben a mentalitásban cselekszünk, akkor igazából fel tud minket az Úr emelni egy olyan szintre, amire felemelhet ezeket a csodálatos személyeket, a manukat, az indrákat, vagy a gurukat. Nyilván mi nem akarunk indra lenni, vagy hogyha valaki indra akar lenni a bakták közül, akkor általában azért akar indra lenni, hogy azzal a legjobban szolgálja a Bhagavan Krisnát. A Yudhisthira Maharajnak nem annyira érdekelte, hogy a világnak az uralkodója legyen, nem akart így császár lenni. Elhatott a saját királyságába, Indra Prasztában is tökéletesen boldog lett volna. De még mégis azért, hogy örömet szerezzen Sri Krisnának, Bhakti Vidyapurnanára egy azt mondja, hogy imádni akarta, el akarta mutatni, hogy Krisna a legfelsőbb ezzel, hogy akkor ő elfogadja ezt az egészet, hogy majd nyilván akkor fogják imádni a rágyaszű áldozaton, bemutatja azt, hogy Bhakta igazából mennyire csodálatos. És akkor igazából ezzel Krisnát akarta dicsőíteni. És nekünk is, hogyha elfogadjuk ezeket a jó lehetőségeket, ezeket a kedvezőségeket, hogy a nagy adományokat szankirtanak, ami remélem jönni fognak, akkor igazából azokat azért fogadjuk el, hogy a Krisna dicsőségét növeljük. Bocsánat. Kis jegyzetek egy kicsit, hogy elkapott. Próbálok ki. Ja, és akkor beszéltünk ezekről, elő is kicsit elkanyarodtunk. Szóval hogy akkor kell követnünk, és kell egy szempontból, amikor már felemeltek minket, akkor pedig kell irányítanunk. Most követni az egy dolog. De amikor már irányítani kell, úgy, hogy igazából mi a követésre le voltunk eddig kalibrálva, akkor az egy nagyon nehéz dolog. Mert hogy akkor ott igazából ki tudnak jönni azok az anarták, amiket az alázatunkkal, vagy esetleg az magunkra erőltetett ilyen állalázattal, akkor úgy takargattunk. És akkor Krisna beletesz minket egy idő után olyan helyzetbe, mint ezeket a vezető személyiségeket. Jó? Hát amit ti megbízhatóak vagytok, akkor rátok bízok dolgokat, akkor irányítsatok dolgokat. És ez már azért nem sem. És akkor hát nemrég voltam valami Krisnával, és csodálatos leciket tartott, mint Lidasuk a Prabhu, mint Bhakti Pártabu. És akkor ott az ottani leci hangzott, hogy igazából hogyan kell irányítani. Hogy a mi mozgalmunk az igazából a kegynek és a bizalomnak a mozgalma. És akkor elmeséltek ott a gyönyörű történetet, többet is ebből a kettőt én is elmondok, majd a megemlítem is, hogy ezt rájövök. Az egyik az Prabhupádról szólt, hogy neki milyen szeretete volt a baktáknál. Ez a szeretet, hogyha valakit úgymond instruktálni kell, vagy egy helyes irányba vinni, akkor nem mindig az erős, határozott és kényszerítő eszközök a legjobbak. Sokszor sokkal hatásosabb a szeretet. Akkor az hosszú távon kapcsolatot épít, és igazából szeretettel segíteni és úgy irányítani valakit, az sokkal hatásosabb. Aztán nyilván azt lehet érezni, hogyha valaki azért gyakorolja ezt, hogy megint akar a másiknak. Akkor csak megmondom, hogy hát, hogyha szeretsz engem, akkor nem csinálom neked. Krisna is ilyen. Azért engedte, hogy esetleg megkötözze őt, de most hát ennyire szeretek, most mit csinálják? Kötözze meg. Jó. Pedig nem lehet megkötözni. Az egész hasába benne van az univerzum, az nagyon hosszú kötélként. De még mégis, amikor látta, hogy a Sivala nem adja fel, akkor csak megmondolt a szeretet előtt. És igazából mi Krisnában vagyunk, ezért mi is így működünk. Tehát igazából minket is szeretettel lehet legyőzni. Legyőzhetnek minket fegyverekkel, legyőzhetnek minket szavakkal, legyőzhetnek minket tettekkel, de a legbelső meghódolásunkat azt igazából a szeretet fogja így elérni. Ezt így így láthatok, nem? Így ilyenek vagyunk, Krisna is ilyen. És akkor egyszer Prabhupád, hiszem Amerikában volt, és jött egy hippi lány, és akkor mondott a baktáknak, hogy ő azért érkezett, hogy akkor Istent akarja, így megtalálni. És akkor mondták, hogy jó, akkor jöjjön. És akkor felvették valahogy olyan szerencsés, hogy én a Prabhupádhoz vitték, És akkor úgy bevitték Prabhupádnak a szobájába, de Prabhupád éppen elfoglalt volt, olyan garamonival számolták ott az anyagi részeket, és akkor számoltak, hogy akkor mire mit fognak költeni, és akkor ezek a centek, ezek erre fognak menni, azok a centek arra mennek, és akkor Prabhupád nagyon pontos volt, nagyon részletesen akarta tudni, hogy mire megy, hogy Bosztársa nagyon rászállt az utolsó centeket, és ez fontos volt neki, és hát már meg ott ült, és akkor nézte, hogy ott számolnak. Mi lesz vele? És akkor egy ponton úgy, hát nem volt egy gyakorlott bakta, nem volt egy nagy, akkor még nem volt egy nagy megnyilvánult jogi tudása, jogikus tudása, egy ponton úgy kifakadt, és akkor felállt, és én azért jöttem, hogy megtaláljam Isten! És akkor úgy kitört velem. És úgy csak próbál én ránézett, és így hangosan irászhat, hogy jó olyan vagy, ülj le! És akkor ez olyan szeretettel mondta neki, hogy igazából a lány azonnal meghallott, és kilegült. Tehát, hogyha a szeretettel kommunikálunk, és tényleg odaadás, akkor bármit el lehet érni az embereknél. Aztán tényleg az a lényeg, hogy a szeretetteljesen viszonyuljunk másokkal. Ha ezt megtesszük, akkor igazából tudunk itt a templomban egy vajkótalékot kialakítani. És akkor hát ugye beszéltünk az elején arról, hogy Manu, az előző megszakadt Prabhupádának az egyik tagja. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon komoly prédikátor, és ugye közeledik a Srila Prabhupád maraton, hogy nekünk is, nekünk a újabb Arjunával indított Prabhupádának, nekünk is feladatunk az, mint hogy Manunak feladata, hogy elterjesszük a vallásos elveket. És ugye mi a legmagasabb vallásos elve a bhakti. És akkor itt közeledik a maraton, itt ők a kismanuk, mondhatjuk, akik elterjesztik itt a vallásos elveket. És akkor csak kell értenünk azt, hogy ahogy a manuk és ezek a nagy személyiségekre beszéltek, Yudhisthira Maharaj, Hanuman, Prahlád Maharaj követi Bhagavan Sri Krisnát és védelemben tudnak tevékenykedni, hogy igazából, hogyha követjük Srila Prabhupádot, akkor igazából mi is eredményesen és egy védett helyzetben tudunk tevékenykedni. Azt hiszem ez is Krisna vagy hangzott, ez nagyon tetszett nekem, hogy Srila Prabhupád, amikor ott volt a Radha Damodar Mandirban, Vrindavanban, akkor ugye már hamar megkapta Bhaktisiddhanta Saraswati Maharajtól ugye az élet misszióját, a küldetését, hogy prédikálja a Krisna tudatot ugye az ország, vagy szerte a világon angol nyelven. De úgy valahogy nem indult el. És akkor egy nap, hogy kinézett a szobája ablakán, hogy egyszer csak megjelent egy Rupa Goswami. És akkor mondta neki, hogy most akkor nyugodtan elindulhat, nem tartani semmitől, minden el lesz rendezve. És hogy ezt így látta, a beszélgetés a kommunikáció pontján, Rupa Goswami mögött megjelent az egész Guru Parampara. Ez nem semmi, nem? Én vagy egy ilyen kicsit tapasztalni. És akkor nekik is itt van Srila Prabhupád, itt ül, megjelent az életünkbe, hogy az ő képviselő személyek azok mondják is az életünk, hogy akkor ideje indulni, 10 óra. És akkor hát minket is végednek, és akkor a Hóra Mánikról mondja, bárki más, hogy most menni kéne szankirtára, akkor igazából ott van mögöttük az egész Guru Parampara, és akkor nem van minden, csak menjetek ki, és akkor csak csináljátok, és minden rendben lesz. Csak egy nagyon rövid történet még Prabhupád dicsőségéről. Prabhupádnak van egy nagyon különleges tanítványa, én nem is tudtam, hogy most Bhakti Prabhupádnak a kegyében hallottam a nevéről. Ő Srila Prabhupád első tanítványa, lehet, hogy ti már ismeritek, az volt a neve, hogy Ácsárya Prabhakármista. És őt Indiában vatta fel Srila Prabhupád 1953-ban, ő a Prabhupád első tanítványa. És akkor Bhakti Prabhupád mesélt egy gyönyörű történet, hogy csak Prabhupád dicsőségéről, hogy ki az a személy, aki igazából megjelent nekünk az életünkben, hogy egyik nap próbált aludni, és hogy sehogy nem tudott aludni szegény Ácsárya Prabhakár Prabhu, mert hogy egy ilyen kirtan szólt a templomban. És hogy úgy forgulódott, de egy idő után is feladta. Biztos ti is voltatok, hogy valami Ácsáryáson próbálnak aludni, és akkor megyek kirtan lenni. Csak az egy ilyen nehezebb van, hogy csak letésztem annyira tapasztalját, mit tudunk a templom szó felett. És akkor ez az édes hangvibráció így jön felfelé, és egy idő után feladta az alvást, és lement. Vagy bement a templomszalba, és akkor meglátta a Srila Prabhupádát az éjszaka közepén, aki egyedül mridangálott, és egy ilyen extatikus hangulat, de igazából csak itt szaladt a templomszalba egyik végében a másikba. És akkor próbált vele kommunikálta, próbált megkérdezni azt, hogy most így mi történik, és hát nem nagyon tudott kapcsolatba jönni Srila Prabhupáddal. Úgyhogy várt másnap reggelig, és akkor másnap reggel egy alkalmas időpont, amikor Srila Prabhupád egyedül volt, akkor megközelített őt, és akkor tudakozódott fel, hogy mi történt. Még én azt elfelejtettem, hogy bocsánat, hogy látott egy nagyon különleges kadamba virágfezét Csillagpapának a nyakába. És akkor azt így próbálta megtudakozódni, hogy mi történt igazából, mert hogy azon a helyen, ahol voltak, ott igazából ez a kadamba virág, ez nem terem. És hogyha még be is szállítanak, akkor is ilyen kis virágokat hoznak az árusok, ez meg ilyen hatalmas és nagyon illatos, különleges illata rendelkező virágok voltak. És akkor mondta neki Srila Prabhupád, hogy hát imádkozott Krisnához, hogy kirtanozott, és akkor egyszerűen Krisna így megjelent neki. És nyakába tette a virágfűzőrét. Nem semmi, nem? És akkor lehúgott neki, és akkor is folytatta a kirtanozást. Azt hiszem, Jamasztami volt. És akkor ezt a kegyet kapta. Szóval ilyen különleges személy volt a mi Srila Prabhupádunk, hogy Krisna nem csak hogy eljött hozzá, nem csak hogy megnyilvánította neki a kegyét, hanem még fizikális szinten is akartam mutatni. És ugye, hát ebben már nem nagyon mennünk belemenni, mert azt mondja itt a vége, vagy a vége a magyar a bevezetésnek, hogy hogyan és miért teszi ezt, valamint az, hogy másokat hatalmazta, és nem Krisna maga intézkedik, hogy miért teszi ezt azért sokszor, mert egyrészt akar még, vagy ezt amennyire én megértettem eddig a kis, lehet, hogy hiányos megértésemmel, azért hatalmaz fel másokat arra Krisna, hogy intézkedjenek, hogy intézzék az ő dolgait itt az anyagi univerzumban, mert egyrészt szeretném, hogy mi ezáltal megtisztuljunk, hogy egyre több szolgálatot végezhessünk neki, és amikor ilyen kegyet nyilvánít, mint amit Srila Prabhupádnak nyilvánított, akkor pedig azért teszi ezt, mert akarja kitüntetni ezeket a csodás baktákat, akarja, hogy lássuk mi is, hogy mennyire különleges személyekkel van körülvéve. Ez segítve nekünk elesett lelkedni, hogy igazából tudjuk értékelni az utánsviságokat. Bocsánat, hogy továbbmentem. Remélem, ez az óra még mindig sírt egy pár percet. Régen sírtam. És köszönöm, hogy figyeltetek. Elnézést, hogy nem tudok nektek ilyen számokat, meg adatokat mondani. Remélem, ezért van a hasznos állandott. Köszönöm, hogy rád sírt, hogy bárhol tanult így.
Jaj!
Jaj!
Jaj!